Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas koncert lesz március 9-én a BMC-ben, amely az Álom után címet viseli, és egy dalestről van szó, méghozzá Kéringer László és Borbély László dalestjéről. A kettőjük közül Kéringer László fog énekelni, és Borbély László zongorázni, és az énekes, a magánénekes, a karvezető, a zenei rendező Kéringer László itt is van a vonalban. Szerbusz, Laci!
Szerbusz.
Azt olvastam az ajánlóban, hogy tulajdonképpen a koncepció és a tematika az nagyon egyszerű volt, olyan dalokat választottál, amiket te nagyon szeretsz énekelni. Ez kétségtelenül némiképpen önző, de abszolút érthető.
Igen, ez így van. Hát általában mondjuk szerencsére mindig olyat éneklek, amit szeretek énekelni, tehát amit nem szeretnék énekelni, azt nem éneklem el. Úgyhogy. De amikor a koncertet összeállítottam, egy kicsit egy olyan szempont is vezérelt, ugye, amikor Göz Lászlóval beszélgettünk erről, hogy hogy legyen, hogy ilyen kicsit ilyen összegzésnek szántam, mert ugye, hogy 60 éves lettem, és akkor ugye egy kicsit, hogy egy ilyen szempontból is egy ilyen összegzés legyen, hogy mi az, amit korábban énekeltem, és nagyon szerettem énekelni, ugyanakkor van új darabok is lesznek benne. Úgyhogy, és akkor érdekes, hogy összeállítottam a műsort, így egy kicsit ilyen a dalok is olyanok voltak, hogy egy kicsit erre az emlékezés, ahogyan itt az előzetesben is írtam erről, hogy az emlékezés, összegzés, ilyesmi, pont ilyen dalokat sikerült összeválogatnom. Tehát amikor válogattam, nem az volt, hogy ilyen dalokat válogassak, hanem a szeretett dalaimat válogattam ki, és pont az ilyen érdekes, hogy ilyen tematikájúak lettek.
Ezek romantikus dalok, tehát nincsen közöttük kortárs, van természetesen Schubert, azt gondolom, hogy a dalműfajról mindenkinek jut először az eszébe, de van Rimsky-Korszakov, akinek a dalai nem annyira ismertek, hogy én ezt jól gondolom.
Igen, igen, én először az orosz, amikor oroszul énekeltem, akkor Csajkovszkit énekeltem először, és nagyon-nagyon megszerettem oroszul énekelni. Kisgyerekkoromban ugye mi még 12 évig tanultunk oroszul.
Igen.
És semmit nem tudunk oroszul, és az orosz kultúráról se tudtunk semmit, se csak Lenin születésnapjáról, és ezekről a történetekről. Na ez nagyon szomorú, mert elképesztően jó énekelni oroszul, és ez az orosz kultúra, orosz nyelven, ez nagyon, nagyon szóval fantasztikus távlatokat adott, kinyitott egy új világot előttem, és elkezdtem ugye nézelődni, és én nagyon szeretem ugye Stravinskyt, és onnan ugye Stravinsky is nagyon sokszor emlegeti Rimsky-Korszakovot, és
mestere is volt, ugye? Rimsky-Korszakovnál tanult Stravinsky.
Igen, igen. És akkor így egy kicsit úgy visszafele mentem, és akkor beleástam magam ezekbe a különleges dalokba, és hát tényleg elképesztő, csodálatos, különleges színűek, ez kicsit keleti kolorit van bennük, de nem mindegyikben, tehát nagyon szépen követi ezt a Csajkovszki fel románcot is, de ez a keleties szín is, ami az ő néhány operájában is jellemző, azok is megtalálhatók benne. Szóval nagyon-nagyon különleges énekelni őket, és érdekes, igen, hogy nagyon kevesen éneklik, igen. Nem tudom, hogy miért. Nem tudom miért, mert nagyon szépek, és slágergyanúsak. Tehát már mint hogyha Rachmaninov lenne, Rachmaninov dalok. Tehát, sőt, én hál' Isten nem kell választani mind a kettőt, nagyon szeretem, de valahogy ez a Rimsky-Korszakov, ez még különlegesebb, tehát hogy nagyon-nagyon szeretem. Ugye jóval korábban is van Rachmaninov, úgyhogy.
Lesz még Ravel és Fauré, és egy Wagner klasszikus, a Wiesentong dalok.
Az én specialitásom, ugye amit, hogy én ahol igazán jól érzem magam, az éneklésben ugye az a barokk zene, onnan is indultam el, és aztán valahogy, de az én kedvenc zenéim, tehát amikor én választani kéne, akkor én nagyon-nagyon szeretem a romantikát, és aztán rájöttem, amikor én magam zártam el tudatosan, mint előadó a romantikus zenétől magamat, de aztán rájöttem, hogy szintén ebben az ajánlóban is írom, hogy ezek nem olyan nagy távlatok, például akár a barokk és a romantikus zene közötti idő, ami eltelik.
Hát igen.
Bele, hogy Bach halála is, a nagy Wagner operák, mint a Tannhäuser vagy a Burgundy nem telik el, ugye 100 év sem, tehát hogy ez ilyen korban nem olyan nagyok, és erre gondoltam, hogy így olvastam ezeket a kottákat, hogy hát ezek már olyan korok, amiket már mi is átlátunk, hiszen szoktam mondani, nagymama 12-ben született, és mindenre emlékszem, hogy mit csinált, és az már bőven több idő, mint az előtt meg említett Bach és Wagner közötti. Tehát, hogy azt hiszük, hogy ezek nagyon nagy idők, és így elolvasva, úgyhogy nem az előadói hagyományokat nézem, hogy nem meghallgatom, hogy éneklik ezt, ha bár sokszor hallottam, mert ez így szeret bele azért az ember, mondjuk a Rizendon dologba így szerettünk bele, hogy mondjuk Birgit Nilssonnal vagy Astrid Várnéval hallgattuk, de hogyha tényleg csak leül az ember és a Kottát megnézi, akkor kiderül, hogy hogy ők úgy énekelték, de hát én miért ne énekelhetném úgy, ahogy én szeretném énekelni, és úgy, ahogy nekem, amit én a Kottából leolvasok, és én esetleg a barokk zene felől, vagy a korábbi zenék felől jövem, miért ne lehetne nekem egy olvasatom ezekről a darabokról.
Jó, hogy ezt szóba hoztad, mert meg akartam kérdezni, mert azért az én ismereteim is hát elég hiányosak, meg nagyrészt gimnáziumból származnak, szóval, hogy ezeket a dalokat eredendően férfiaknak, vagy inkább nőknek írták?
A Vézendom daloknál ott annyi van, hogy...
Az férfi,
hogy,
ugye?
Nem, az annyi van, hogy ének szól, tehát szoprán, de aztán a kiadásokban annyi van, hogy ének, tehát hogy egyszerűen ennyi, hogy ének. Ezek van, tehát nincs így megszabva, hogy kikének. Igazából szerintem azért éneklik nők, ha bár ugye a férfi híres fölvételek is vannak, hát a René Collóval, vagy Jonas Kaufmannal, elég sokan azért fölvették ezt férfiak közül is ezeket a dalokat. Talán azért, mert hogy a szöveg, ugye Mathilde Wézendonck, ugye a Wagnernek egy nagy szerelme volt, és ő írt a szöveget, és talán a szöveg miatt ugye gondolhatjuk, hogy ezt inkább nők énekelnék, vagy egy nagyon hajlékony éneklésmód szükségeltetik hozzá, talán ezért, de hogyha elolvasom, miért ne énekelni férfi, tehát semmi gond nincs vele, hogy... Szövegbe se, és a dallamban sem.
Igen, hát a dalműfaj az már csak ilyen, hogyha popzenére gondolunk, akkor is. Mesélj egy pár szót arról, nehezet fogok kérdezni, hogy milyen a jó zongora kísérő. Ugye azt tudjuk, hogy vannak szétválaszthatatlan párosok, és vannak operaénekesek, akik hát köröm szakadig ragaszkodnak a korepetitorukhoz, tehát az egy ilyen nagyon speciális viszony, és hát nyilván nem véletlenül választottad Borbély Lászlót. Az is azt gondolom, hogy nagyon sokat jelent, hogy mind a ketten a színlapon vagytok, mert azért nem egy olyan dalestet láttunk, ahol a szólista neve van csak kint, és akkor kisbetűkkel van a zongorista.
Igen, hát ugye nem zongorán kísér, ugye, hanem zongorázik, együtt muzsikálunk. Hát nekem nagyon fontos, hogy Lacival én már körülbelül szerintem 10 éve együtt éneket, tehát ha zongoristával dolgozom, akkor nagyon, nagyon szeretek vele dolgozni. Nagyon sokat alakultunk, én is, ő is egymáshoz az elmúlt 10 év alatt. Az is érdekes nekem, hogy én énekesként nem a karmesterektől kaptam a legtöbb jó zenei instrukciót, vagy zenei ötletet, vagy zenei fejlődésemet, hanem inkább a hangszeres művészeknek köszönhetem ezt. Tehát a hangszeresekkel való együtt dolgozásom, és ebben nagyon nagy szerepe van Borbély Lacinak, tehát szó sincs arról, hogy akár korepetitor, vagy akár, hogy
világos, én csak hasonlatként mondtam, nem akartam semmilyen szintet degradálni.
Egyrészt egy nagyon jó manuális képességgel rendelkezik, az nagyon-nagyon fontos, és mi például az is érdekes, hogy soha nem próbálunk, hanem azt csináljuk, hogy fogjuk, ugye a koncertjénken általában különben kívülről játszunk, de úgyhogy érdekes, hogy ő is kívülről játszik, és én is kívülről.
Mármint, hogy nem Kottából.
Nem Kottából. Most ezen a koncerten végül ő Kottából fog játszani kivételesen, de nagyon sok koncertünk volt, úgyhogy ő is kívülről játszott, egész különleges élmény különben az, és mi nem próbálunk, hanem eljátszuk, és akkor mindig valamilyen, most a valamilyen persze, hogy nem ugyanolyan, és akkor a koncerten sem ugyanolyan lesz egészen. Tehát, hogy ehhez persze mind a kettőnknek egy nagyon jó fölkészülten kell menni. Tehát én nem hiszek abban, hogy így próbálni kell, hogy meg kell állni, és mindent így kidolgozni, vagy ilyesmi, abszolút kidolgozott, amit csinálunk, csak hogy azt nem úgy érjük el, hogy szőrözünk, hanem hogy csináljuk. Hát volt olyan koncertünk, például a Schöne Müllerint 22 próbával csináltuk meg. Úgyhogy nem próbáltuk, hanem 22-szer végigjátszottuk. Ő is kívülről zongorázott, én meg kívülről énekeltem. Tehát, hogy ez is nagyon érdekes, a próba módszerünk, hogy ezt az is nagyon szeretek vele dolgozni.
Mi lesz ennek az előadói estnek a sorsa? Azt akarom kérdezni ezzel, hogy hallható ez-e majd még ugyanilyen formában, nyilván külön-külön lesz még, de hogy esetleg nem fordult-e meg a fejetekben, hogy ezt kiadjátok valamilyen, hát nyilván a lemez szó az már idejét múlta, de hogy valamilyen formában.
Ezt nem tudom, én nem vagyok, tehát én szeretem, ha elröppen a dolog, Igen, én nagyon szeretem. A Laci pont ő nem szereti, ő az az ember, aki mindent, aki nagyon sok lemezt csinál, fölveszi. Én szeretem, ha elröppen. A dolog, például a YouTube-on osztunk meg, én mondjuk minden 3 évben egyszer, vagy megosztok valamit, vagy sok minden hallható fönt, amit én osztok meg, az kevés. Tehát, hogy én ha bár én magam fölveszem minden éneklésemet, minden koncertemet azért, mert ugye én vagyok saját magam kritikusa, tehát másnak a véleménye nem érdekel nagyon, de én tudom magamról, hogy mikor, milyen vagyok, de ezért vissza is hallgatom. De én azt szeretem, hogy ebben van egy ilyen különleges, hogy ez egyszeri, hogy ez elillan. És ebben semmi baj nincs, ebben semmi baj.
Nem, hát mandala, persze zenei mandala. Én azt gondolom, nagyon különleges lesz ez az este, tehát március 9-én 18 órakor kezdődik a BMC-ben, és azt akartam még kérdezni, hogy ugye Álom után az esnek a címe, ami az utolsó darabnak a címe, igen. De nyilván, hogyha ezt így ráhúzod az egész műsorra, akkor ez valamit jelent.
Hát ez az, amit elején céloztam rá, hogy ez utólag vettem észre, hogy ez nagyon érdekes, hogy ez az egész műsor, hogy akár a Wagnernél is, ugye ez a visszaemlékezés, mi a valóság, a gyermekkorból az emlékek, mi az álom benne. Az, hogy én például ez az Álom után dal, ami a Foré, ugye az utolsó dalnak választottam, nagyon szerettem, azt azért választottam, nem énekeltem még koncerten sose, ezt most fogom először énekelni különben, de hogy valahogy hogy nem járatom a fejemet azon, hogy öreg vagyok-e, vagy nem vagyok öreg, de ezt öregen énekelni elképesztő, különleges, más dimenziókat kap, amikor már nem fiatalon dalolja ezeket az ember, hogy van-e álma még, hogy kölle ez, hogy ez valóban, tehát hogy, és akkor mennyire sanyarú, hogy tulajdonképpen ezek a szerelmes álmok, ezek még vannak-e a mi életünkbe, kell-e, tehát hogy szóval nagyon sok rétű és elgondolkoztató nekem emiatt. A Rimszki korszakok is gyönyörűek emiatt, hogy a szerelem elmúlása az életkornak az elmúlása, vagy az életkor az elmúlik, vagy szóval nagyon tehát más dimenziót kapnak ezek a darabok, ha ezt már idősebben énekeljük, mint amikor fiatalon.
Hát erről mindenki megbizonyosodhat, március 9-én 18 órakor a BMC-ben. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kéringer László énekművész volt a vendégem, és az ő, illetve Borbély László dalestjét hallhatják Álom után címmel. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, mindenképpen menni fogok, és erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is.
Én is köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
Köszönöm szépen, szervusz.
Hello.